Ez az ígéhirdetés elhangzott 1987. november 1-én. Egy fordítás, a Branham testvér 1959. április 4-én tartott prédikációja. A címmel Mik az Isten művei? Fordítja Frank testvér. Szeretnék rögtön elkezdeni a fordítással, mert le akarom fordítani az egész prédikációt, és ez talán 40 percig fog tartani. Utána csak imádkozni fogunk, és együtt hálát adni az Úrnak. Ami engem nagy örömmel tölt el, az rögtön az elején találjuk, és ez nagy áldás lesz számotokra, testvérnők, akiknek néha az a benyomásotok, hogy hátrányos helyzetben vagytok. Néha az a benyomásunk, hogy drága testvérnőink úgy gondolják, hogy ők másodrendű Isten gyermekei, de nem így van. Csak egy különleges helyet kaptatok kijelölve. Ti ugyanolyan értékesek vagytok Isten számára, mint mi is. És Branham testvér beszámol itt egy csodálatos tapasztalatról, egy imádság meghallgatásáról, amikor egy testvérnő imádkozott egy betegért, és Isten meghallgatta. Talán már ti is gondolkoztatok azon, megtehetem-e, nem tehetem-e meg ezt vagy amazt, és így tovább. Valószínűleg erre is lesz egy válasz. Hadd énekeljük el egyszer, legyen hited, csak legyen hited. Legyen hited, csak legyen hited. Minden lehetséges, ó, legyen csak hited. Legyen hited, legyen csak hited. Minden lehetséges, csak legyen hited. Nagyon örültem az íge üzenet felől, pontosan úgy, mint ti, amikor hallottam, ahogy testvérünk a Szent Szellem műveiről beszélt. Szeretnék erről hallani, szerettek erről hallani, és hiszek is benne. Hallottam, hogy belett jelentve, hogy holnap körülbelül 6 és 7 között este imakártyákat osztunk azoknak, akik szeretnék, hogy imádkozzunk értük. Meghaphatják az imakártyákat, hogy sorba állíthassuk őket. És amikor valaki imakártyát kap, az nagyon sokat jelent számára. Reményt és bátorságot kapnak, hitet, hogy ez meg fog történni. Bosford testvér azt mondta nekem, hogy amikor kiosztotta a kártyáimat, hogy egy prédikátornak különösen nehéz, mert sok barátja van. És azt mondta, ha átadsz egy imakártyát valakinek, úgy tűnik, mintha már 80%-ban meggyógyult volna. Azt hiszem, egyszer Georgiában volt, ott volt egy kis hölgy. Nagyon zsuffolt volt a terem az auditoriumban. És egy nő ott ült az első sorban, egy tipikus déli nő, egy anya. És ő megsajnálta azt a nőt, együttérzés volt benne egy nő irányt, aki a gyerekével jött be, és nem volt hely. És azt gondolta magába, miért érzek egy ilyen együttérzést ezzel a nővel. Aztán azt mondja, hogy a Szent Szellem azt mondta neki, menj, imádkozz a babáért. És ő ott maradt ülve, és azt mondja, ó, érzem az indítatást, de ennek a hölgynek van egy imakártyája, hiszen már megkapta, és aztán Branham testvér imádkozni fog majd a babáért, amikor előre hívják az imasorba. Hogyan imádkozhatnék én a babáért? És a Szent Szellem pedig újraindította, menj, imádkozz a babáért. És ez olyan erősen megérintette a szívét, hogy nem tudta kiverni a fejéből. És egy idő után azt gondolta, odaadom a helyemet annak a hölgynek, akinek nincs helye, és aztán talán beszélhetek is vele, hogy ez a szívemből jön. És tudjátok, a legjobb az, ha engedelmesek vagyunk. Ne vitatkozzatok, azaz ne ellenkezzetek, hanem engedelmeskedjetek. Lehet, hogy nem értitek miért, de tegyétek meg mégis. Amennyiben a Szent Szellem mond valamit, Istennek mindig igaza van. És akkor, amikor a nő elhaladt, ez a hölgy azt mondta, testvérnő, elnézést, látom, hogy beteg a babát a karodon. Nagyon rossz az állapota. Jelenleg nem tudom, mi volt a baja, de nagyon beteg volt, mondta. És azt mondta, nyilván azért hoztad, hogy Branham testvér imádkozzon érte, és remélem, hogy az imádság sorában fel fogják hívni. Aztán azt mondja, kedvesem, te keresztény vagy, nem, de megadnád nekem a lehetőséget, hogy megszabaduljak a szükséghelyzetemből, a terhemtől, ami a szívemet terheli. De mi legyen az? A Szent Szellem arra utasított, hogy imádkozzak a babáért. Megengedett, hogy imádkozzak? Majd azt is mondta, amennyiben megengedett, átadom neked a helyemet. Aztán azt mondja, a helyedet nem kell átadnod nekem, de imádkozni imádkozhatsz. Kézrátétellel imádkozott, néhány szót mondott, nagyon egyszerűen. Aztán átadta neki helyét, és a nő maga felment a karzatra. Körülbelül a karzat második-harmadik részébe. És a hölgy pedig ott ült, vagy itt ült elő. Körülbelül 10 perccel később elkezdtem beszélni, és azt mondtam, most felhívjuk az imasort, és ide jöhetnek az imakártyákkal rendelkezők. És bármi is volt az, ti is ismeritek az összejöveteleket, én felhívtam őket, és éppen akkor felhívtam ezt az anyát is a babájával. Ő volt a harmadik a sorban, és feljött a szószékre azért, hogy imádkozzak a gyermekért. És amint tudjátok, utána meg kell hallgatnom a hangfelvételt, hogy megtudjam, mi is történt, mert a szellemben vagyok, és nem regisztrálok mindent, ami történik körülöttem. És a Szent Szellem megmondta a nőnek, hogy ki ő, és azt mondta, hogy a babával ez és az amaz történt. És azt mondja, a szellem azt mondja, a gyermek már meggyógyult, és az áldás nyugszik rajta. Én pedig azt mondtam, egy bizonyos nő, így és így öltözve, ilyen is olyan hajszínnel, és azt mondom, ott ül fenn a karzaton, és ő imádkozott a babáért. Figyeljetek, a nő azt hitte, hogy én vagyok az evangélista, nekem kell imádkoznom. De nekem nem lett volna egy olyan együttérzésem a babáért, mint ennek az anyának. Így történt, hogy Isten nem engem választott, hogy imádkozzak a babáért, hanem az anyát. És Isten meggyógyította a babát, aki teljesen is maradéktalanul meggyógyult. Megkaptuk a visszajelzést. Megéri azt tenni, amit a szellem parancsol, vagy amire a szellem utasít. Tegyétek meg gyorsan. Ma meghallgattam Duplessist, és imakártyákat osztottak ki. Szeretnék valamit elmagyarázni, hogy amint tudjátok, mi történik, amikor az Istentől érkező szolgálat valóban elkezdődik. Az én feladatom az, hogy imádkozzak a betegekért, de szeretnék odafigyelni az időre is. Először is hadd hajtsunk fejet imádkozni. Uram, hálásak vagyunk neked azért a kiváltságért, hogy a te fiad, az Úr Jézus Krisztus nevében összegyűlhetünk és jöhetünk hozzád. Meggyőződésünk az, hogy meghallgatod imádságainkat, mert ő azt mondta, bármi legyen az, amit az atyától az én nevemben kértek, azt meg fogja adni nektek. Ez igaz. Imádkozunk, hogy teremts egy lehetőséget, és ajándékozz meg bennünket azzal, amit el kell mondani, az előttünk álló gyógyítói összejövetelen. Emberek, akik szívbetegségben, rákban, tuberkulózisban és más betegségekben szenvednek és haldoklanak, csak a te kegyelmed által élhetnek még, amennyiben meggyógyítod őket. Hadd történjen meg. Felolvassuk a te ígédet, legyen, hogy a te szellemeddel, szellemed által a szívünkbe legyen ültetve. A Jézus nevében kérjük, amen. Két helyet szeretnék felolvasni a Szentírásból. Nyilván ez a János evangéliuma 10. fejezetének a 3. verse onnan, János 10, a 37, ott azt mondja Jézus, amennyiben én nem az én atyám műveit végzem, ne higgyetek nekem. És a János 14.12-ben azt mondja Jézus, bizony valószerűen mondom nektek, aki hisz én bennem, az véghez fogja vinni azokat a műveket, amelyeket én végzek. A következő kérdést szeretném feltenni, hogy egy kiindulási pontot alakítsak néhány pillanatig. Melyek azok az Isten művei, amelyeknek meg kell történniük? És efelől gyakran fel lett téve a kérdés, mik azok az Isten művei? Jézus meg lett kérdezve, mik az Isten művei? Ma azt mondanám, mivel miközben a világtörténelem utolsó óráiban vagyunk, a vallási és más területeken tapasztalható zavarok alapján, a Szentírásból meg kellene tudnunk, mik az Isten művei. Hányan szeretnék tudni ebben az összejövetelben, hogy mik az Isten művei? Szívemből hiszem, hogy az Isten műveinek sok fázisai vannak. Hiszem, hogy a gyülekezet az Isten műve, a missziós szolgálat az Isten műve, az evangelizáció az Isten műve. És mindenek előtt a lelkek megmentése az Isten műve, az isteni gyógyítás az Isten műve, és a szellem ajándékai az Isten műve. És sok más dolgot is meg lehetne még említeni. És szeretnénk tudni, ahogy a próféta mondta a Szentírásban, hogy eljön egy nap, amely sem nem világos, sem nem sötét, de világosság lesz az estvének idején. És úgy hiszem, hogy valamely énekíró ezt így fogalmazta meg egy énekben. Világosság lesz az estvének idején. A civilizáció elterjedt, eljutott keletről nyugatra, és most a nyugati parton tartunk. És amennyiben az Úr is úgy akar, szeretnék egyszer beszélni arról, mi történik, amikor a kelet és a nyugat összetalálkozik. Ha tovább megyünk, eljutunk keletre, mert átkeltünk a kontinensen, és körbeutazzuk a földgömböt. Nos, megállapítjuk, hogy a napfény keleten kelt fel, és aztán Isten fia is keleten jelent meg. És ő ebben az úgynevezett keresztény korszakban tevékenykedett, és azt is hisszük, hogy az igazságosság napja lenyugszik. Tudom, hogy hiszitek, hallgatjátok a híreket, olvassátok az újságokat, hogy megértsétek, milyen messzire jutott a civilizáció ebben az atomkorszakban. Látjuk az idők összes jeleit. A gyülekezet sugarai elhalványulnak. Nos, én hiszem, hogy amikor a nap keleten kezd ragyogni, aztán ugyanaz a nap nyugaton a horizonton nyugszik le. Közel 2000 évünk volt a gyülekezet számára ebben a kijelölt időben, és eme 2000 év folyamán úgy volt, hogy a próféta mondja, se nappal, se éjjel, egy szomorú vagy búskomor nap. Elég világosságunk volt ahhoz, hogy nagy dolgokat tegyünk az Úrért, hogy higgyünk benne, hogy elfogadjuk őt személyes megváltó szabadítóként, hogy nagy gyülekezeteket, nagy iskolákat építsünk, hogy nagy prédikátorokat neveljünk Isten országában, sok szeretetteljes szolgálatot lett végezve. De még nem láttuk a világosságot úgy, ahogy az elején volt. Csak nemrég, körülbelül az elmúlt 30-40 évben kezdett újra megjelenni a világosság újonnan. És ugyanaz a Szent Szellem munkája és kihatása, mint az elején is volt, most itt van, miközben a nap lenyugszik nyugaton, ugyanaz az evangélium lett nyilvánvalóvá, a teljes evangélium által Jézus Krisztus feltámadásának teljes erejében. És mi abban a pillanatban élünk, pillanatokban élünk, amikor a nap lenyugszik. Az evangélium világosságát már akkor is annyira bírálták, amikor az elején kezdett ragyogni a keleti népek felett, és ugyanaz a kritika lesz most nyugaton is, amikor ugyanazon dologról van szó. De ugyanaz a Jézus, aki ott az elején a keleti népeket megáldott az ő személyes jelenlétével, most a Szent Szellem formájában küldt őket a nyugati földkömbre. Akkor ez a zsidókkal történt az elején, és aztán a maga útját vette. Nos, az írásban azt olvassuk, hogy Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Ez áll a zsidókhoz írt levél 13. fejezetének 8. versében. Krisztus ugyanaz. Márpedig, ha Jézus ugyanaz, aki Galileában is volt, és ma itt van a Szent Szellem formájában, itt Kaliforniában, akkor elvileg ugyanannak kell lennie az ő hatalmában, az ő hozzáállásában, mindenben ugyanannak a Jézusnak kell lennie. Csak hogy ő nem testben van, vagy lehet itt, hanem szellemben, hogy egy csoport hívőn keresztül munkálkodjon, és kinyilatkoztassa magát, ahogyan akkoriban tette, nevezetesen Isten fiában, aki húsban kinyilatkoztatta magát a Jézus név alatt, amennyiben ő ugyanaz. Azokban a napokban Isten az ő fiában volt, kinyilatkoztatta magát a világnak, hogy ki is ő. És ma az ő halála, feltámadása és mennybe menetele után, és a hit által való megigazulásunk által az ő kinyilatkoztatja magát nekünk, rajtunk keresztül is emberi hús által, a Szent Szellem által. Amennyiben át tudjuk adni magunkat a Szent Szellemnek. Ez a lényeges kérdés. Megtanulni, hogyan adjuk át magunkat Istennek. Odaadni magunkat neki, és Istennek vannak emberei a gyülekezetben, egyesek a prédikálásnak adják át magukat, mások a tanításnak, mások a proféciának, mások pedig az ajándékoknak. Figyeljetek, az ajándékok nem mind egyformák, Pál apostol már akkoriban is elmondta, hanem mindenki egy bizonyos célra van elhívva és a gyülekezetben helyezve. Meg kell állapítanotok, mire tud Isten a legjobban felhasználni benneteket, és aztán szenteljétek oda magatokat neki, adjátok át magatokat neki. Nos, az ujjam nem vehetné át a fülem helyét, bármennyire is próbálkozna vele, és a szám nem veheti át a szemem helyét. De minden tag tudja, mire rendeltetett, és a közöttük lévő koordináció teszi lehetővé, hogy minden hatékonyan működjön. Amennyiben csak látni tudnátok, hogy a koordinációra és az együttműködésre van szükség, mindkettőre Jézus Krisztus egész testében, legyenek azok metodisták, baptisták, katolikus, protestánus, bárhonnan is származnak. Lehet, hogy vallás felekezetek szerint vagyunk felosztva, de szellemben, szívben, elvekben soha nem kellene elválasztva lennünk. Mindig egységben kellene lennünk. Lehet, hogy nem értünk egyet egymással, és ez rám és a többiekre is vonatkozik. Mindenki csak a legjobbat teheti, amit tud az Úrért, ahogy tudja. És, ahogy látjuk, hogyan lesz hatékony. Az egyik imádkozik a betegekért, a másik kézrátétellel teszi, a harmadik olajjal keni meg őket, mindenki másképp teszi. Rendben, ha van egy elhivatás erre nézve, akkor tegyétek. Nos, ha megállapítjuk, hogy milyen volt Jézus, amikor Galileában járt, aztán, ha most Los Angelesben van, akkor úgy kell cselekednie, járnia és tennie, ahogy akkor tette, különben egy másik Jézussal lenne dolgunk. minden tekintetben ugyanannak kell lennie. De most a ti húsotok, az én húsom által kell hatékony legyen, ahogyan Isten Jézus húsán keresztül hatott. És a Biblia azt mondta, világosság lesz az estvének idején. Duplessis testvér megemlítette ezt az íge üzenetében, és úgy vélte, hogy ezt még jobban alá kellene támasztani a Szentírással. Én úgy hiszem, hogy mindig az így szól, az Úr kell legyen. És aztán a lelkemet ebben megalapozhatom, és akkor tudom, hogy igaz is. Nos, ha megállapíthatjuk, mik voltak Isten művei, és hogyan nyilatkoztatta ki magát Jézus Krisztus tegnap, akkor tudni fogjuk, mire számíthatunk ma. Nos, először is, hogy időt spóroljak, röviden fogalmazok. Jézus soha nem mondta, hogy ő egy isteni gyógyító lenne. Jézus azt mondta, a fiú önmagától semmit sem tehet, csak amit az atyát cselekedni lát. Azt cselekszi a fiú is hasonlóképpen, János 5:15-19. Amikor elhaladt a betestajtó mellett, nagy tömeg volt ott. Vakok, sánták, nyomarékok voltak ott, és várták a víz megmozdulását. Jézus elment ezekhez az emberekhez, az emberek közé, elhaladt azok mellett, akik ott feküdtek, és egyenesen oda megy egy férfihoz, aki egy hordágyon feküdt. És nem tudom, hogy mindenki tisztában van-e azzal, mi volt az egyfajta terepi ágy. Én azon nőttem fel, és csak egy lépés volt az ajtóig. Ti tudjátok, mi volt az. És ez az ember ott feküdt. Jézus pedig elment mindenki más mellett, telve irgalmassággal, és mégis elment. Egyetlen egy emberhez tartott, és megkérdezti tőle, akarsz-e meggyógyulni? Ő pedig azt mondja, nekem nincs senki, aki a vízbe vigyen. Figyeljetek, nem volt vak, vagy bármi más. Szükséghelyzetben volt, mert 38 éven át, de nem volt elég ahhoz, hogy meghaljon. És azt mondta, nincs senki, aki a vízbe vigyen, minden alkalommal van valaki előttem a vízben. És Jézus tudta, hiszen ismerte a helyzetét. Látnia kellett őt, az atya megmutatta neki a helyzetet. Tudta, hogyan néz ki, mert azt mondja, bizony valószínűleg azt mondom néktek, a fiú semmit sem tehet, csak amit az atya cselekedni lát. Azt cselekszi a fiú is hasonlóképpen. És ő látta ezt az embert, tudta, látta, hogyan néz ki, és azt mondja, vedd fel az ágyadat, és menj haza. És ő átvágott a nagy néptömegen, és aztán jött a kérdés. Milyen kérdéseknek lenne kitéve ma, ha ez Los Angelesben történne meg? Mi lenne, ha ma ilyesmit tenne itt? Nos, ez volt Jézus tegnap. Ha ő ma is Jézus, és ugyanaz, akkor pontosan ugyanígy lenne. Mit tett, hogy kinyilatkoztassa a magát a Mesiás jelével? A betegek meggyógyítása nem pontosan a Mesiás jele volt, ezt mindannyian tudjátok. A betegek meggyógyítás nem a Mesiás jele, mert a próféták már évekkel a Mesiás eljövetel előtt meggyógyították a betegeket. És ezekben az utolsó napokban a betegek meggyógyítása ebben a nagy gyógyítói ébredési összejövetelekben nem a Jézus Krisztus visszajövetelének rendkívüli jele. Isteni gyógyítás volt a 2000 év folyama alatt is a kezdetektől fogva, és pünkösd óta különös módon, egész Jeruzsálemben és így tovább, és most újra. De volt mégis egy jel, ami a Mesiás jele volt, mégpedig annak a korszaknak a végén. És ne feledjétek, ő az öveihez jött el akkor, nem a pogányokhoz. Az öveihez jött el, mert az övei szemmel tartották a Mesiás megjelenését. Ő csak azokhoz fog eljönni, akik szemmel tartják az ő megjelenését. Ő csak azokat fogja megmenteni, akik szeretnének megmentve lenni. Ő csak azokat fogja meggyógyítani, akik szeretnének meggyógyulni, és akik hisznek abban, hogy meggyógyulnak. Ő senkire sem fogja ráerültetni magát. Nektek kell tolakodnotok. Megvan adva az önkéntes döntés nektek. Ez az Édenkert óta megadatott nektek. Mindenki meghozhatja a saját döntését, megteheti a saját választását. Nos, ahogy látjuk és ismerjük a Szentírást, minden ember egy törzsből származik, Ádámtól kezdve, és aztán azután ott volt Noé három fia is. Hiszen minden el lett pusztítva az özönvízkor, kivéve Noé három fiát és családjaikat. És onnan népesült be minden nemzet a földön, Sém, Hám és Jáfet által. Ezek a zsidók és a pogányok, a félig zsidók, a félig pogányok, és bárkik legyünk, samaritánusok, és így tovább. Nos, amikor Jézus kinyilatkoztatta magát a zsidóknak, hadd nézzünk bele a Szentírásba, hogy mit, hogy tett, hogy kinyilatkoztassa magát, mint a Mesiás. Én olvastam a János evangéliumában, vegyük újra a János evangéliumát, most pedig az első fejezetet. És ott megállapítjuk, hogy a sivatagi próbatétel után, hiszen ő fel lett kenve Szent Szellemmel, a Szent Szellem benne volt. János látta, hogy a Szellem galambformájában leszállt rá, és a hang azt mondta, ez az én szeretet vagy szerelmes fiam, akiben tetszésemet leltem, vagy gyönyörködöm benne. És a Szellem Krisztusban lakozott. Isten, Jehova, az Atya benne lakozott, az ő fiában, Jézus Krisztusban. És ő olyan volt, mint a sátor. A test, és megmutatta a világnak, hogy ki ő. A tanítványi megkérdezték őt, és azt mondták, hasonlatokban beszélsz, beszélj velünk világosan. Azután így van ez veletek is. Amennyiben megvagytok telve a Szent Szellemmel, akkor mondtok olyan dolgokat, és abban a pillanatban nem is tudjátok, mit mondtok, amikor valóban felemelkedtek a szellemi szférában. Hányan rendelkeztek a nyelveken szólás ajándékával? Ez ihletés. És léteznek más ihletések is, ami gyenge angol nyelvünkben, ez még mindig ihletés. Ihletés által mondtok ki valamit. Gyakran annyira ihletet vagyok a szellem által, hogy ott ülök és megírok valamit az ihletés hallat. Írok. Figyeljetek, ez a szellem műve. Most figyeljetek, hogyan nyilatkoztatta ki magát Jézus. János első fejezet. Hadd folytassuk. Ott volt egy férfi, akit Simonnak hívtak. Mi már Péternek hívjuk, de először Simon volt. És Jézus adta neki a második nevet, nevezetesen a Péter nevet. Ő eljött az Úr Jézushoz, egy tanulatlan ember volt, iskolázatlan. Az Úr tudta ezt, és az írás azt mondja, hogy iskolázatlan volt, tanulatlan. Talán nem tudta leírni még a saját nevét sem. Ő egy halász volt. És a testvére rátalált, és ezt mondta neki, gyere, nézd meg magadnak, kire találtunk rá. És aztán, amikor a közelében ér, az, aki a Mesiásnak kellett lennie, ő meglátta őt, és azt mondta, a te neved Simon, és te vagy a Jónás fia. De mit is mondott ezzel? Mi volt ennek a jelentősége? Péternek kellett vezetni a gyülekezetet. A gyülekezet elöljárója kellett legyen, és azt mondta neki, hogy kétségtelenül tudja, hogy itt van a Mesiás. És ez egy képzeletlen halász volt. Képzetlen halász volt. Tudta, de hiszen ez a Jézus nem ismerhet engem, és mégis megmondja neki ki ő is, még az apja nevét is. És ő megdöbbent, hogy valaki még ott van. Valaki ott állt mellette, és Fülöp, és még mindig az első fejezetben vagyunk, Fülöp volt az, felmegy a hegyre, és megtalálja barátját, Nátánaelt, egy nagyon szigorú ortodox hívőt. És egy fa alatt találták meg őt imádkozva. És ő azt mondta neki, gyere, nézd meg, kire találtunk, Jézust, a názáreti József fiát. Nos, ez most egy előkelő ember volt. Nem sodorta ide minden tanítás szele ide-oda. Nem. Egyenesen megkérdezte, jöhet-e Názáretből valami jó? És szerintem Fülöp a legjobb választ adta neki, amit valaha valaki adhat. Gyere és nézd meg magad. Ne maradj itthon és kritizálj, gyere nézd meg. Kutass a Szentírásban. Mert ők hittek abban, hogy eljön egy Isten próféta. Ti is elhisztek ezt? Hiszen Mózes már megmondta az Úr, ti Istenetek egy olyan prófétát fog nektek támasztani, mint én vagyok. És ők tudták, hogy amennyiben eljön a Mesiás, akkor ő látnok lesz, egy próféta. És kétségtelenül Fülöp azt mondhatta neki, miközben Jézushoz indultak, ismered-e ezt az öreg, iskolázatlan embert, azt a Simon nevű halászt? Tudod, annak elmondta, hogy ki ő, és így tovább. És ő talán azt mondhatta, hogyan ismerhet engem? Ha csak nem ő az Isten próféta, akiről Mózes már beszélt, de amennyiben ő az, akkor igenis megteheti. Igen, hiszen azt találtuk meg, akiről Mózes és a próféták beszéltek. Gyere velünk most, és mert megtaláltuk, és... Ez tetszik nekem. Ne maradj otthon és kritizálj, gyerünk, győződj meg róla, és így tovább, győződj meg róla. De hiszen ez az élet és halál kérdése. Amennyiben nem igaz, ne higgyétek el, de amennyiben igaz, higgyétek el, és álljatok ki mellette. Ezt próbáltam meg mindig elmondani az embereknek, ha Krisztus Krisztus, és ha a Szent Szellem áldásai Istentől származnak, akkor hadd álljunk ki mellette, támogassuk, teljes lényünkkel álljunk ki mellette, és kövessük. Azt. És ha nem, akkor hagyjátok békén, ne foglalkozzatok vele. Ő önkéntesen kinyilatkoztatja magát, mert minden növény, amelyet nem az én mennyei atyám ültetett, ki lesz írtva. Így áll a Szentírásban. Most pedig megállapítjuk egy kritikus helyzetet. Nátánnel találkozott barátjával, Fülöppel, aki beszámolt neki mindezen dolgokról, és azt mondja, rendben, Fülöp, tudom, hogy te egy előkelő ember vagy, meggondolt, kiegyensúlyozott, és így tovább, és most idejössz, és azt mondod nekem, hogy a Mesiás Názáretből jön. A Mesiás nem jöhet Názáretből, hanem Betlehemből. És te még azt mondod nekem, hogy ő ezt és amazt is megtette, és talán azt mondhatta azután, hagyj abba most a kritizálást, gyere el, és nézd meg saját szemeddel. Nem lepne meg, ha ő tudná, ki vagy te is, és elmondaná neked. És el is mentek, elindultak oda. Jézus ott volt, imádkozott. Lehet, hogy ő is ott volt az imádkozók sorában, én nem tudom. De amikor Jézus jelenlétébe került ez az ember, először látta őt, és Jézus így szólt hozzá. Ímé egy igazi izraelita, akiben nincs hamisság. És ő úgy gondolta, igen, ő így öltözött a keleten, minden, ott mindenki ugyanúgy öltözködött. Lehetett volna egy egyiptom is, vagy bárki más a keleti népek közül. Ők mind úgy viselték a ruháikat egyformán. Jézus ismerte a helyzetet. Ő tudta, hogy ez az ember egy izraelita, egy igazi, egy szavahihető ember. Lehetett volna egy álszent is, egy hihetetlen is. És Jézus azt mondja, nem, ez egy izraelita, akiben nincs hamisság. És Fülöp minden bizonnyal megfigyelte a dolgokat, úton odafele már tanította őt, beszélt neki így tovább, és ő készen állt. Éppen ezért van itt Duplessis testvér, hogy megpróbáljon tanítani, bevezetést adni. Hallottam, amint azt mondja, hogy 10 évig jár összejövetelekbe. Egy tiszteletre méltó ember, és az emberek elfogadják a szavát. Figyeljetek, de ne fogadjátok el egy ember szavát, hanem fogadjátok el Isten igéjét. Hallgassatok arra, amit Isten mond. Látjátok, még soha nem dolgoztunk együtt ilyen módon, de hallottam, hogy ő mindezen éveken át eljárt az összejövetelekre, és nagyon jó hírneve van, vagy lett az egész világon. minden gyülekezetben és egyházakban. Fülöp valószínűleg tájékoztatást, bevezetést adott, és most, amikor Nátánael Jézus jelenlétében érkezett, azt mondja neki, Jézus egy igazi izraelita, akiben nincs hamisság. És meglepődött ezen Nátánael. Ó, ez bizonyára mégis az Isten próféta lehet, akiről Mózes azt mondja, hogy ő lesz az Isten próféta. És megkérdezte tőle, mióta ismersz engem, rabi? De hiszen soha nem láttál engem. Honnan tudod, hogy ki vagyok? Hogyan? Jézus pedig így válaszolt neki. Mielőtt Fülöp szólított volna és hívott volna téged, láttalak téged a fügefa alatt, és ezzel el volt intézve vele. Majd azt mondja, rabi, te vagy az Izrael királya, te vagy az élő Isten fia. Nos, ez volt Jézus tegnap, és ez volt a Mesiás jele tegnap. Akkor ma is ugyanaz kell, hogy legyen a Mesiás jele. Néhányan ott álltak, és nem hittek benne, tanult emberek, rabínosok, a törvény doktorai, és így tovább. Nem lehetett újjal mutogatni az életükre, ha valamiben vétkesek lettek volna, megkövezték volna őket. Több száz éve ugyanabból a vonalból származva, és az egész törvényt ismerték. De egy dolog a Bibliát ismerni, és egy másik dolog a Biblia szerzőjét ismerni. Nem a Bibliát ismerni a döntő, hanem annak a szerzőjét. Akkor örök életetek lesz. Ismerni őt, vagy örök életetek van. Talán nem ismeritek olyan jól a Bibliát, de ha ismeritek őt, az ő feltámadásnak erejében. Ez az örök élet. Nos, látjuk, milyen sajátos jellegű volt a helyzet. És mihelyt felismerte ezt, ez a merev, rugalmatlan, vaskalapos zsidó leborulik előtte, és felismerte, hogy ez a Mesiás jele, és hogy ő az igazi Mesiás. A zsidók mindig is így hittek, az igazi zsidók. Mások feltételezték, hogy hisznek, és igényt tartottak arra, de nem voltak azok. És ők azzal érveltek, hogy az írásokat értelmezik, a szátokkal semmit sem kell értelmeznetek, hiszen Isten megadta az ő szavát, és az zsidókhoz írt levél 4. fejezetének 12. versében ez áll. Isten feltárja a szívek gondolatait, és az íge áthatol, amíg el nem választja a lelket, a szellemet, a csontvellőt és a húst. Egyenesen áthatol. Ők Isten jelenlétében kerültek, és ezek a héber tanultak, tudósok nem ismerték fel. És ők azzal érveltek a szívükben, ez az ember egy varázsló lehet, egy gonosz ember, Belzebub és így tovább. Amint tudjátok, a varázslás és minden ilyesmi a sátántól származik, vagy a gondolatolvasás, a telepátia és így tovább. Ezek a sátántól származnak. Ők nem az evangéliumot hirdetik, nem a szellem gyümölcse bizonyítja. Nem, a szellem gyümölcse bizonyítja, mi az. Jézus azt mondta, a gyümölcseikről ismeritek meg őket. Jannes és Jambres ott voltak Mózes ellen fellázadóan. Mózes azt tette, amit Isten mondott neki. Ledobta a botját, és ez kígyóvá változott. És ott voltak Jannes és Jambres, ők is ledobták a botjaikat, és azok is kígyókká változtak. Figyeljetek, nem azt mondja a Biblia, hogy ugyanazok a szellemek lesznek hatékonyak az utolsó napokban is? Nem csoda, hogy az újságok telve vannak ilyesmivel. Írva van a telepátiáról és mindenféle ördögi dolgokról, de Isten meg fogja védeni az ő gyülekezetét. Ha az ellenség bejön, ő fel fog állítani egy szabványt ellene. Ez igaz, az én juhaim hallják az én hangomat. Figyeljetek, ott hitetlenek voltak. Figyeljetek, az ilyen típusú emberek nem az evangéliumot hirdetik. Nem, ők valami halott szeméről, valami hatalomról, és így tovább beszélnek. Figyeljetek, amikor Jézus Krisztus eljön és kinyilatkoztatja magát, az ilyenek gúnyolódnak rajta. hogyan menekülhetnek meg az Isten haragjától, amely a földre fog eljönni. Amennyiben Isten megkíméli az Egyesült Államokat, akkor fel kell ébresztenie Sodomát és Gomorát, és bocsánatot kell kérnie tőlük. Figyeljetek, hol van a tisztesség, az igazságosság, a szavahihetőség, és Isten maga szavahihető és szent. Ő ítéletet kell tartson, és az ítélet felé tartunk. Emlékezzetek meg erről. Mózes azt tette, amit Isten mondott neki. Ott voltak az utánzókik, és ugyanazt tették, amit Mózes is tett. És Mózes nem tudta, mit tegyen. Aztán eljött az idő, amikor Isten szuverén kegyelme beavatkozott. Így lesz ez minden alkalommal. Így volt Portlandben, ahogyan a könyvben olvastátok, amikor az az őrült és megszárott feljött a szószékre. És Afrikában a boszorkánymesterek előtt is így volt, és Indiában az úgynevezett szent emberek előtt, és mindezek előtt a hamis ördögök előtt. Egyszer sem láttam, hogy Isten szelleme ne győzte volna le, és ne diadalmaskodott volna az ilyen helyzetek felett. Tízezerszer tízezren lettek hívők. Ők elhitték, hogy Jézus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ha az út végén vagyunk, akkor eljött az ideje annak, hogy Isten cselekedjen. Isten azt mondta, hogy fel fognak kelni, és itt vannak. De az őrültségük nyilvánvalóvá válik. De Isten kinyilatkoztatta magát Jézusban, ő volt a Mesiás. Most még egy idézetet talán, egy további idézetet. Az ortodox zsidók azt mondták, ez az ember az ördögtől való, ő Beelzebub, gonosz szellem van benne. Beelzebub pedig az ördög maga. És ők azt gondolták, ő gondolatokat olvas, megjósolja a jövőt, és így tovább. De van itt egy dolog, amit szeretnék nektek beégetni, beletek vésni. Jézus felismerte a gondolataikat, nem csak azt, amit mondtak, hanem azt is, amit gondoltak magukban. Hallgassátok meg magatoknak, és gondolkozzatok el ezen. Ő felismerte a gondolataikat, és ezt mondta. Ilyen módon beszélve az ember fiáról vétkeztek, de amennyiben valaki így beszél majd a Szent Szellem ellen, annak soha nem lesz megbocsájtva. És mit mondott ezzel? Eljön egy nap az ő megdicsőlése után, amikor a Szent Szellem visszatér a gyülekezetbe. Ez az a nap, amikor a Szent Szellem itt van, és ugyanezt teszi. Aztán egy szót ellene, és nem lesz megbocsájtva. Ez a megbocsájthatatlan bűn. Szeretném felhívni a figyelmeteket a következőkre. János 4. Neki át kellett mennie Samárián. Felteszem magamnak a kérdést, vajon miért? Hiszen nem is volt az útjában. Jerikóba tartott, és mégis át kellett mennie Samárián. Oda kellett mennie. És miért? A Szentírás azt mondja, hogy oda kellett mennie. Az Atya vezette őt. Nézzétek meg Lázár feltámadását. Amikor hívták Jézust, hogy jön el és imádkozzon érte, ő egyelőre tovább ment, nem indult el oda. Csak néhány nap múlva jött el, és azt mondja, a barátom Lázár alszik, de rendben. Aztán azt mondta, meghalt, de a ti érdeketekben örülök, hogy nem voltam ott. Figyeljetek, ő Lázár nem csak imádságok által kellett meggyógyulja, hanem itt Isten művének kellett nyilvánvalóvá lenniük a feltámadás által. És Jézus azt mondta, elmegyek a sírhoz. És a sírnál azt mondja, Atyám, köszönöm neked, hogy már is meghallgattál. Ezt azokért mondta, akik ott álltak mellette, akik körülött álltak. Figyeljetek, azt mondta, én semmit sem teszek, ha csak az Atya nem mutatja meg nekem. És tudta, hogy a feltámadás bekövetkezik. Isten megszólította, és a halott felkelt. Nézzétek, a samáriai beli emberek, félig zsidók, félig pogányok. De éppen elég zsidóvért volt bennük, és elég világosságot gyakoroltak ezzel. Egy szép napon Jézus odament. Leült ott a kis kút mellé, egy kis kút mellé, és miközben a tanítvány elmentek élelmet vásárolni, odajött egy egészen kedves, jó megjelenésű fiatal hölgy. A hölgy valószínűleg figyelembe se vette Jézust, aki így szólt hozzá. Asszony, hagyj inni nekem. De hiszen Jézus középkorú férfi volt, 30 évesen, noha 50-re satszolták, mert megvan írva, nem vagy te egy 50 év feletti férfi, és azt állítod, hogy láttad Ábrahámot. Jézus azt mondja, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. A nő pedig azt mondja, de hiszen nem szokás, hogy mi samaritánusok és zsidók közösségben legyünk egymással, hiszen itt van a szétválasztás, és nincs közösségünk. De ő, Jézus, ha így szólt, ha tudnád ki az, aki veled beszél, figyeljetek, felvette a kapcsolatot a nővel, beszélt vele, és azt mondja, ha tudnád ki az, aki veled beszél, te kérnéd őt, hogy adjon neked inni. Beszélt, és beszélt tovább. Ez volt Jézus tegnap. Kapcsolatot teremtett a nő szellemével, hogy megállapítsa, miben áll a szükséghelyzete. És a beszélgetés során arról volt szó, hogyan kell imádatot tanúsítani, és így tovább. És pár pillanatok alatt Jézus megtalálta a nő szükséghelyzetét, és azt mondja, menj és hozd ide a férjedet. Erről így felelt, nincs férjem. Ó, ezt jól mondtad, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, az nem a férjed. És tudjátok, mi történt azután. A nő nem azt mondta, ó, te egy ördög vagy, vagy Belzebub vagy, hanem gyorsan felemelkedett, felkerekedett, otthagyta a vödrét, mintha látnám a sötét szemeit, hátrahúzza a fájtlát, és azt mondja, Uram, felismerem, hogy te egy proféta vagy. Figyeljetek, ő, ez az asszony többet tudott Istenről, mint sok mai prédikátor. Igenis, ez igaz. Nem szeretném kimondani, de igaz. Ő többet tudott Istenről. Én felismerem, hogy te proféta vagy. Hányan értenek egyet ezzel? Természetesen mindannyian egyetértünk ezzel, hiszen ő volt az Isten prófét, akiről Mózes beszélt, akinek el kellett jönnie. A nő már is tisztában volt ezzel. Hallgassátok meg a szavait. Én felismerem, hogy te proféta vagy. Nem Belzebub? Nem. Így érvelnek a prédikátorok. Te proféta vagy. Mi samaritánusok tudjuk, hogy amikor eljön a Mesiás, ő mindezt elmondja nekünk. Hiszen ez mégis a Mesiás jelen akkor. A Mesiás mindent elmond nekünk, amikor eljön. De ki vagy te? Az ő prófétája vagy-e? Mert tudtad, hogy ki vagyok én, és miben áll a szükséghelyzetem. Noha egy rossz hírében álló nő vagyok, és te nem ismerhetsz engem, hiszen te zsidó vagy, én samaritánus. Mindazonáltal arra lettem tanítva, hogy amikor eljön a Mesiás, ő mindent el fog mondani nekünk. Ki vagy te? Jézus így szólt. Én vagyok az, aki veled beszélek. Ó, micsoda megnyilvánulás szava! Erre ő mindent otthagyott faképnél, befutott a városba, és azt mondta, gyertek és lássátok azt az embert, aki mindent elmondott nekem, amit tettem. Vajon nem ő a Mesiás? Mik is legyenek Isten művei? Ne feledjétek, hogy ez a jel nem volt megadva a pogányoknak, hiszen nincs benne az írásban, nem is, miért nem, mert ők nem tartották szemmel, nem kutatták az ő megjelenését, de most itt van ez a generáció. Ó, lehetetlen ezt egyfajta emberi osztálynak vagy nemzetnek is nevezni a pogányok közül, és meg van írva, mi fog történni az utolsó napokban. Isten megbocsájtott nekik, de a pogányoknak jobban kellene tudniuk. A pogány korszakának a végén vagyunk. És amikor Isten kinyilatkoztatja magát minden alkalommal, úgy kell cselekednie, ahogy előzőleg is cselekedett. Ha ma egy bűnös bűnbánatot tart, és bocsánatot kér Istentől, és Isten megbocsájtott neki, mert bűnbánatot tartott, akkor Istennek ugyanúgy kell cselekednie, amikor a következő bűnös is eljön, és kéri tőle. Figyeljetek, mi halandóak, korlátozottak vagyunk, Isten pedig halhatatlan, korlátlan. Halhatatlan azt jelenti végtelen. Ezt nem lehet megmagyarázni. És itt van egy koncepció. És itt van egy koncepció, hogy milyen is ez. Mielőtt a világ meg lett formálva vagy alkotva, ő mindent tudott, még azt is, hogy hány légy lesz itt ezen a földön, és hányszor fogják kinyitni és becsukni a szemüket. Ezt jelenti nagyjából a végtelenség, a korlátozatlanság. Ő mindent tudott az elejétől a végig. Egyszer tettem egy ilyen megjegyzést, és azután valaki azt mondta, akkor miért engedte meg a bűnt? Hiszen a bűn azért jött létre, hogy Isten meg legyen dicsőítve. Amennyiben nem lett volna bűn, ő soha nem lehetett volna szabadító, megmentő. Figyeljetek, a bűnnek lennie kellett, hogy ő szabadítóként megnyilvánulhasson. Mi az erősebb, a bűn vagy a szabadító? A bűn vagy a kegyelem? Nézzétek, mi az erősebb? A betegség vagy a gyógyulás? Látjátok, a gyógyulásnak hatalma van a betegség felett. És amennyiben nem lennének betegek, Isten soha nem lehetett volna gyógyító. Nézzétek, éppen ezért kellett Istennek kibontakoznia. Mindennek így kellett történnie azért, hogy ő kibontakozhasson, mint annak, ami ő. Természetesen most a nemzetek ideje van. Mi már végigmentünk a korszakon. Nem fogok még sok időt rabolni. Még egy dolog. Megfigyeltétek-e, mi történt Sodomával és Gomorával, mielőtt véget vetett volna az akkori világnak, azoknak a csodálatos szép városoknak ott? És hogy a romlottság és az erkölcstelenség a most, ahogy most is van, olyan volt Sodomában és Gomorában is. Az újságokban is olvashatjuk, hogy ez egyre növekszik, ez a romlottság és ez az erkölcstelenség megduplázódik. És pontosan így volt Sodomában is. De mielőtt ez megtörtént, figyeljetek, három csoport ember létezett, és ezt a hármat mindig tartsátok szem előtt. Ez a Szentírás matematikája, Atya, Fiú, Szent Szellem, mindig egy háromságban, akkor mindig egy teljes képét kell alakotnotok, látnotok. Így tudjátok összerakni vagy kialakítani képleteteket. Ott Sodomában voltak a bűnösök, akik egyáltalán nem vallották meg hitüket. Aztán ott volt Lót és az övei, akik megvallották hitüket, vallottak a hit mellett, és ott volt Ábrahám, aki a kiválasztottakat képviselte. Elhiszetek-e, hogy létezik egy előzetes kiválasztás, vagy eleve elrendeltetés Isten előre tudása alapján? Természetesen, hogy tudjátok, ha olvastátok a Bibliát. Nos, mi volt, vagy mi lesz a végzet előtt? Mielőtt a tűz leesett, akkor megkaptak egyik üzenetet a másik után, egyik figyelmeztetést a másik után, hiszen Lót prédikált, és a Biblia azt mondja, hogy a bűn megkeserítette az ő igaz élet, lelkét, és ő prédikált nekik, de nem segített rajtuk, nekik, nem. Úgy, ahogy ma is van, úgy volt akkor is, azt mondják, esztelenség az egész. De aztán eljött a három férfi a mennyből. Ismerjétek fel a következőket. Egyikük Ábrahámnál maradt, a másik kettő egy modern Billy Graham, és így tovább. Elmentek tovább Sodomába, és ott ébredést tartottak, prédikáltak, és felszólították a különválásra azokat, akik külön akartak válni. De véssétek magatoknak be, az egy ott maradt Ábrahámnál. Hadd vegyük szemügyre ezt a jelenetet. Ők tovább mentek, és ez az egy azt mondta, elrejthetem-e Ábrahám elől, amit tenni akarok? Háttal állt a sátornak, és Sára mögötte volt a sátorban, és valahogy elfoglalt lehetett, valamit végzett a sátorban. És ez az emberi alakban lévő lény, és mégis Isten volt, mert Ábrahám azt mondja, Elohimnak nevezte őt, a nagyszerű Jehovának. Emberi alakban volt ott. Borjuhúst evett, és tehéntejet ivott. Ember volt. Egy férfi, és mégis Isten volt. Isten megmutatott valamit ezzel, nevezetesen a kiválasztottnak. És ugyanezt történik ma a gyülekezettel, ő is megkapja az utolsó jelet, mielőtt a tűz leesik. Ő háttal állt a sátornak, és azt mondta Ábrahám, 25 évet vártál, most 100 éves vagy, Sára 90, de most az életed emez időszakában fog megtörténni. És Sára a sátorban volt, és az angyal háttalannak, mit jelent az angyal? Az angyal egy hírnök, és háttalannak. talált a sátornak, így van megírva. És amikor elmondta Ábrahámnak a fentieket, Sára magában nevetett. És megkérdezte Ábrahámot az angyal, miért nevetett Sára? Mi volt ez? Telepátia volt? Nem, bizonyára nem. Miért nevetett Sára? Azután azt mondja Sára, nem nevettem az angyal, pedig azt mondja, de igenis, hogy nevettél. Sárát természetesen félelem fogta el, mert itt több volt, mint egy ember. Félt még akkor is, ha az angyal háttal állt a sátornak, és jó, a sátor mögött volt. Figyeljetek, ez több volt, mint egy ember. Isten volt, aki emberi formában megjelent, lelepleződött, és azután, miután az áldozatot bemutatták, felment a mennybe. Ő Isten volt. Mi volt ez? Az utolsó jel, amelyet a kiválasztottak láttak a pusztulás előtt. Jegyezzétek ezt meg magatoknak. A samaritánusok mihelyt látták a jelet, odajöttek, kijöttek, hallgatták őt, hittek nekik. Évek teltek el, a nemzetekből álló gyülekezet létrejött. 2000 év gyülekezetek, ébredés után minden csodálatos volt. 40 évvel ezelőtt, amikor Miss McPherson és mások ott voltak, amikor a Szent Szellem leszállt, és nagy ajándékok újra visszatértek, nyelveken szólás, értelmezés, gyógyítási összejövetelek, angyalok énekeltek, mindent megtapasztaltok. Csodálatos dolog volt. De most a végén vagyunk. Ez majdnem 50 évvel később van. Igaz-e, hogy ő tegnap, ma is mindörökké ugyanaz? Ő ismerheti-e a szívek gondolatait, a titokzatosságokat, betartja-e az ő szavát, és amennyiben Isten Jézuson keresztül megmutatta magát a Mesiás jele által, akkor igazságtalan lenne, ha nekik valami olyasmit adott volna, amit nekünk nem adna meg, amennyiben nem nyilatkoztatná ki magát nekünk is a gyülekezetben, éppen úgy, ahogyan akkor a zsidóknak és a samaritánusoknak tette. Az ő szentséges és igazsága miatti kötelessége, hogy éppen úgy kinyilatkoztassa magát ennek a korszaknak a végén, mivel mi a keresztény korszak utolsó napjaiban élünk. Hadd imádkozzunk! Uram, nagy Istenem, a menny és a föld Istene, aki mindent Jézus Krisztus által megteremtettél. Bocsáss meg nekünk, ó Uram, bocsásd meg bűneinket, a hiányosságainkat. És amikor bűnről beszélünk, akkor tudod, hogy csak egy bűn van. És ez a hitetlenség bűne, mert aki nem hisz, az már is el van ítélve. Nem számít, mennyire igazságos, mennyi jót tett, az nem számít, nem játszik semmi szerepet. Nekünk hinni kell. És imádkozom, ó Istenem, hogy helyezd belénk a feltámadt Jézus feltámadásának erejét. Ne engedd, hogy olyan emberek legyünk, akik egy ajándékra néznek, és aztán ítélkeznek, és ahogy Duplessis testvér ma mondta, hogy egy szeméről van szó, aki közhírré teszi az íge üzenetet, de neki ehhez semmi köze. Ez csak az Isten és az ő akarata iránti engedelmesség, hiszen valakinek meg kell tenni a feladatot. Közülünk senki sem méltó rá, és bevalljuk, hogy nem vagyunk méltók rá. Ez a te kegyelmed, te megígérted, és a te szavaid igazak. Úgy gondolom, Uram, már fiatal koromban olvashattam Amy Simple McPhersonról és a kritikákról, és így tovább. És ahogyan gyakran olvassuk az újságokban, hogy ő úgy, hogy ahogyan gondolták, hogy ő hogyan gyógyíthatja meg a betegeket, és milyen téves volt ez a megítélés, olvastunk már más jelentős személyiségekről, Dr. Price-ról, F.F. Bosworth-ról és nagy szentekről, akik eme napok előtt éltek. Ők profétáltak, és szemmel tartották, kutatták eme nap után. Amikor a gyülekezet megtapasztalja kinyilatkoztatást, az ő szabadítójuk, Istenük erejének megnyilvánulását közöttük. Ó, Uram, hallgass meg és válaszol alázatos hívásomra. Arra kérlek, hogy a férfiak és a nők itt is bárhol is legyenek, és bárhol legyenek összegyűlve, ne gondolják, hogy ez valami egyszerű embertől származik, hanem hadd ismerjék fel, hogy Isten ígérete ez, hogy Jézus kinyilatkoztatja magát a nemzetek korszakának a végén, ahogyan azt akkor a zsidók és a samaritánusok között tette, mert ő szuverén, és amikor ő tesz valamit, az mindig ugyanúgy kell cselekednie. Ugyanaz a mintakép. Uram, felismerjük, hogy halandóak, korlátozottak vagyunk. Nem tudunk tenni semmit, de te, ó Istenem, Uram, te megígérted, és képes vagy megtenni. Te végtelen és korlátlan vagy, te mindent tudsz. Imádkozunk, hogy a te szellemeddel kent fel most úgy a népet ebben a Los Angeles-i templomban, hogy valami olyasmi történjen, hogy egy ősi ébredést kiváltson a Szent Szellem kiáradása, hogy metodisták, baptisták, presbiteriánusok, minden protestáns egyházak, minden egyházból emberek jöjjenek, és keletkezzen egy ébredés a nyugati parton, hogy tízezrek az Úrhoz jönnének. Uram, biztosíts ezzel, hogy megkapjuk ezt a nagy részt, és hogy ebben a templomban a jövő héten nyilvánvalóvá lehessen. Jézusért és az ő nevében kérjük. Amen. Az Úr áldjon meg benneteket. Fordításnak vége. Ilyen szavak hallatán nem nézünk az órára. Régebben soha nem néztem az órára, és elmondom nektek, mikor volt ez. Mindig, amikor Isten szelleme munkálkodik, akkor nem is jutunk el odáig. Nem jut eszünkbe, hogy az órára nézzünk, aztán már nem érdekel minket az idő egyáltalán, hiszen az örökké valóságba kerülünk, vagyunk átültetve. Isten örök ígéjét hallgatjuk mindannyian, újra megértettük a mondottakat, így kellett lennie. A gyülekezet utolsó jele az Úr visszajövetele előtt. Hála legyen a mi Istenünknek, aki megnyitotta a szemeinket és a szívünket. Valóban nem tartozunk azok közzé, akik még mindig ide-oda rohangálnak, hogy valami újat keressenek és találjanak. Hiszen megtaláltuk azt, akiről Mózes és az összes próféta jövendőlt. Felismertük, hogy csak ő rendelkezik az örök élet szavával. És ami még ennél is több. Felismertük, hogy az összes titkok kilettek nyilatkoztatva. Csak egy dolog miatt aggódunk, hogy azok ne csak kilettek volna nyilatkoztatva, hanem hogy mi is mélyebben bele legyünk vezetve, hogy az, ami kilett nyilatkoztatva, most isteni valósággá válhasson az ő beteljesedésében. Amennyiben, aki még keres, az még nem talált semmit. Amennyiben megtaláltunk, akkor már nem kell tovább keresnünk. Magasztalva legyen az Úr neve.